Sziasztok! Köszöntök mindenkit a RacingLine.hu podcastjának 20. epizódjában. Én Tajti Andi vagyok, és itt van velem Niki is.
Sziasztok!
Hát a monakói nagy díj után ismételten voltak utózöngék gazdagon, leginkább a Mercedes és a Ferrari házatájáról. Érkeztek még mindenféle hírek, meg adok-kapok, szócsaták és egyebek. Szerintem kezdjük a Bottas esetével, méghozzá ezzel az extrém hosszúra sikerült box kiállással.
Sőt, olyannyira extrém hosszú, hogy ezt a rekordkönyvbe is jegyzik, hogyha rákerestek a Google-be arra, hogy mi volt a leghosszabb box kiállás valaha a motorsportban, akkor kiírja a 43 órát, ugyanis 43 óra után sikerült leoperálni valahogy azt a szerencsétlen lábkeveréket Bottas autójáról.
Igazából egészen szokatlan helyzet állt elő, tehát hogy ennyire rászorulni egy jobb első anyának a kerékre, hogy sokadik próbálkozásra sem sikerült leszedni, sőt ugye voltak olyan hírek, hogy a verseny után még a Ferrari is próbált nekik segíteni kalapáccsal és mindenféle ütő, vágó, húzó, nyúzó eszközökkel, és nem jártak sikerrel. Hát Bottas és a szerencse az két teljesen távol álló dolog egymástól úgy tűnik, mert hogy ez sem Hamiltonnál történt meg.
Igen, a Sebastian Vettel kapcsán pont azt hiszem én mondtam, hogy ideje lenne valamilyen praktikát alkalmazni és elmenni valamilyen tisztállátóhoz.
Nehogy gondolod, hogy Bottast is megbutuzták.
Igen, Valtteri Bottasnak is el kéne gondolkoznia, hogy valamerre el kéne ezen az úton indulni, mert hihetetlen az, ami vele történik. Tehát ott van a második helyen. Lewis Hamilton már bocsánat, de a fasorba sincs. Jó esélye lenne arra, hogy sok pontot hozzon, idézőjelesen. Max Verstappen mondjuk nem tudta volna szerintem utolérni. Ehhez képest bemegy a boxba szerencsétlen Valtteri, és nem jön ki onnan, mert kerék nem jön le. És Totóból, kedvenc mondatom Totóvóktól, hát de Valtteri nem jó helyen áll. De ugyanakkor a Twitteren és az Instagramon, most bármilyen social felületen, aki nézte is, azt hiszem a Racing Line klubban is sokan linkeltétek, hogy lehet látni, hogy Bottas a kijelölt helyen állt meg pontosan.
Hát de még ha nem is ott állt volna meg, hát nem vagyok egy über műszaki ember, de nem gondolnám, hogy egy kerék csavar leszedése függ attól, hogy hol állok meg, vagy az ott helyen, vagy 10 centivel előrébb. És rendkívül érdekes az is, igen, hogy tény, hogy Bottas szereplése nem túl acélos, legalábbis Lewis Hamiltonhoz viszonyítva, de hogy mindig akkor történik vele valami, amikor jobb pozícióban van a csapattársánál, az már lassan tényleg az összeesküvés elméletek még a végén eredményt érnek, de rettentően érdekes, és hogy ennyire rájárjon a rúd.
Igen, és Toto Wolff inkább az volt a számomra ebben az egészben az érdekes, hogy inkább a szerelőt vigasztalt, hogy hát én eljött, most vegyük azt, mindenki hibázhat. Nálunk is vannak elütések, föl is hívjátok a figyelmünket rá, valaki szebben, valaki kevésbé, ők is hibázhatnak, nyilván nem egy rossz, elrontott box kiárást láthattunk már a Forma 1, vagy az autósport és a motorsport történetében, de én valahogy úgy éreztem, hogy Wolff inkább a szerelőt pátyolgatta, Bottast egy kicsit hibáztatja, holott talán fordítva kellene, mert pontosan, tehát hogyha, ha arrébb is áll meg Bottas, én nem tudom azt nem elképzelni, hogy James nem tud arrébb menni kettőbe.
Igen, és még az oké, hogy a szerelőt vigasztaljuk, de hogy Bottast ezért az esetért hibáztatni, hát ez totálisan értelmetlen, tehát ehhez végképp semmi köze nem volt véleményem szerint.
Ne, mit csak elszenvedő alany volt. Mondjuk engem egy dolog érdekelt volna ebből az egész, leszedjük a kereket mindennel, hogy arról kár, hogy nincs felvétel, hogy a Ferrari megy a kalapáccsal is.
Igen, azt megnéztem volna.
Viszont a pakolást is megnéztem volna, hogy sikerült ezt így elpakolni a lágykeverékével, mert hogy az logisztika volt.
Hát úgy, ahogy volt így egybe.
Igen. Tehát az a plusz súly, mondjuk, ha én Helmut Márkó lennék, és akkor már gondolkozzunk is egy kicsit, én biztos megjátszanám azt, hogy aha, de a Mercedes gyárában mi volt vajon ott az a lágykeverék, és mit tudtak meg ők abból, amíg azt ott leszették?
Hát, meglátjuk, hogy az a következő napokban még milyen hírek fognak ezzel kapcsolatban előkerülni, mert valamiért azt gondolom, hogy ennek még nincsen vége. Hiába jött le a kerék nagy nehezen.
Igen,
és
igen.
Egyébként az a furcsa, hogy ez az eset szerintem oké, hogy nem pont ugyanaz történt, de kísértetiesen hasonlít a George Russell tavalyi március beugrós versenyéhez, hogy mindig akkor történik valami, és a boxban tegyük hozzá, amikor nagyon nem kéne.
És sosem Lewis Hamiltonnal.
Ez érdekes, nem tudom, igen. Hogy Hamilton biztos valami nagyon jó csillagzat alatt születhetett, vagy mi az oka annak, hogy neki ezek így mindig elkerülik az ilyen jellegű pechek, sőt, még amikor hibázik, akkor is a végén úgy alakulnak a dolgok, hogy viszonylag jól jön ki a helyzetből. Hát ez az, amit szerintem soha nem fogunk megtudni, hogy ennek mi az oka. Lehet, hogy tényleg szintisztán, csak szerencse.
Igen, és hogyha már Hamiltonról beszélsz, akkor térjünk is át azonnal a Mercedesre. Ugye nagyon sok minden lát folyamatosan a világot. Lewis Hamilton nem nagyon értette azt a taktikát, amit választottak neki Monakóban, és eléggé hangot is adott ennek a verseny alatt, a verseny után, és megjelentek olyan hírek, beszélgetések, hogy Toto Wolffnak nem nagyon tetszett ez.
Ezt meg is tudom igazából érteni. Értelemszerűen, hogyha egy versenyző éppen ott ül az autóba, és valami nem úgy történik, ahogy ő azt jónak gondolja, akkor logikus, hogy kiakad, és ott az adrenalin kellős közepén adott esetben olyat is mond, amit aztán nem biztos, hogy ténylegesen úgy is gondol. De nekem inkább azt tűnt fel, hogy illetve azt furcsáltam, hogy Lewis Hamilton olyan mértékben számon kérte a csapatát, mikor ez egy ugyanaz a csapat, aki gyakorlatilag belőle 6-szor bajnokot csinált. És kicsit az az érzésem volt, hogy ez most így hirtelen elfelejtődött, hogy most oké, becsúszott valami, szerinte nem így kellett volna, hogy történjen, de nem biztos, hogy ennek ez a módja, hogy akkor rögtön ennyire letorkolunk mindenkit, mikor egyéb esetekben viszont azért eléggé a toppon szokott lenni a csapat.
Azért uram, bocsánat, Hamilton nagyon szeret sírni a rádióban. Tehát nem ez az első alkalom, amikor ha valami nem úgy történik, akkor 2 percenként nyomja azt a bizonyos gombot, és Bono, James, Toto, nem tudom kicsoda.
Ez mondjuk, mint kiderült, Yuki Tsunodára is erősen igaz, pedig nem az élmez, hogy megközlekedik. Ez szerintem igen. Azért betudható az aktuális idegállapotnak. Viszont nem érzékeltem azt, hogy a verseny után esetleg Hamilton visszakozott volna, hogy hát nem egészen úgy gondolta, vagy bármi. Kicsit túlzásnak érzem ezt a reakciót.
Igen, tehát ahhoz képest, hogy mennyit nyertek, és most tényleg itt azt a 6 évet, ha vesszük, és hogy abban a 6 évben, most már 7-ben, ha az idejét hozzácsapjuk, mennyi hibát követett el a Mercedes, azért nagyon elenyésző. Tehát nem egy Ferrari szinten vannak, azért tegyük hozzá.
Hát szerintem aztán sok versenyző kiegyezne azért ezzel a nyerünk és nem nyerünk igen. Arányjal.
Ha Charles Leclercnek inkább feltehetné a kezét, hogy X19 óta vagyok a Ferrari-nél, de én annyi mindent megéltem már itt, box utcai hibáktól elkezdve.
Hát valószínűleg többet, mint Hamilton a Mercinél.
Igen.
Sokkal több év alatt.
Igen. És ugye hát ne felejtsük azt el, hogy Lewis Hamiltonnak erre az éve szól csak a szerződése, ugyanúgy, hogy Valtteri Bottasnak, és Toto Wolff ugye azt mondta, hogy nyáron el lesz ez döntve, hogy akkor 2022-ben ki lesz a Mercedesnél, és Monakóban szájra kapott egy olyan hír, hogy Russell már 2 éve alá is írt jövőre Bottas helyére.
Ez egy igazán érdekes kérdés, már abban a tekintetben, hogy az most már egészen világos, hogy Lewis Hamilton alapvetően Bottashoz ragaszkodna érthető okokból, hiszen neki Bottas egy kényelmes szituációt teremt gyakorlatilag a csapaton belül. Nincs olyan vetélytársa, amit a csapaton belül, akire annyira oda kellene figyelnie, vagy nagyon ellene kellene mennie. Ugyanakkor annyiban meg mégiscsak ott van Bottas mögötte, hogy hátvéd szerepet tökéletesen hozza, és Hamilton szempontjából ez a legideálisabb szituáció. Most az a kérdés, hogy egyrészt mennyire kérdezik meg erről Hamilton véleményét, illetve mi az, amit adott esetben Russellnek ajánlani tudnak, és mi az, amit elfogad a fiatal brit versenyző.
Szerintem nagyon is számít Hamilton véleménye, és én tartom magam ahhoz, hogy csak azért van még Valtteri Bottas ott a Mercedesnél, mert Lewis Hamilton azt szeretné. Nyilvánvalóan ő azért nem nagyon egyez neki egy George Russell-el, pontosan azért, mert ő nem feltétlenül menne bele olyan dolgokba, amire Bottas rábólint. Nem feltétlenül azért, mert hogy ő nem akarna nyerni, egyszerűen a habitusa miatt. Tehát ő finn, nagyon jó. Ez a finn mentalitása jó van. Annyira őt így nem zavarja.
Én esetleg azt tudom még elképzelni, hogy Hamilton szerintem mindenképpen be akar még húzni egy 8. bajnoki címet, vagy legalábbis meg akarja próbálni. És amennyiben ez idén nem sikerül, kénytelen lesz maradni. És én azt gondolom, hogy amennyiben George Russell érkezne mellé jövőre, az feltételezésem szerint ami olyasmi feltételek mellett történhetne, hogy egy-két évig úgymond edződik Hamilton mellett, és addig igen esetleg bevállalja szintén a szánt segédszerepet. Utána viszont szinte biztosra veszem, hogy a két év leteltével Hamilton is szerintem visszavonulót fúj, akár lett 8. bajnoki címe, akár nem, és onnantól kezdve viszont abszolút George Russell-i a terep.
Én nem hiszem, hogy 2022-t ne várnám meg, tehát új szabályok, új minden, kíváncsi rá. A másik meg az, hogy mennyire lehetne ezt úgymond megoldani, hogy jó, Russell, akkor te most beülzést tanulsz. Erre pont Lewis Hamilton a legnagyobb és a legjobb példa, ugye McLaren 2007 Alonso és Hamilton.
Ez is igaz, igen.
Ott is úgy volt, hogy hát jól van, Lewis, beülsz a McLaren, betanulsz el, vagy Fernando, ő itt a atya úristen vezér és a 110%. Csak aztán megfordult a kocka, amit Alonsonak nem nagyon tetszett, Ron Dennis inkább Hamilton fele tendált, ami meg Alonsonak jobban nem tetszett, aztán ott volt a kémbotrány is. Tehát igen, nem minném, hogy ezt annyira le lehet zsírozni. Nézzük meg Charles Leclerc, Sebastian Vettel, Ferrari megmondta, Vettel van elő, Leclerc, de úgy ment rá, mint ha nem lenne holnap.
Igen, igen, ez is igaz. Ugyanakkor azt sem tudom elképzelni, hogy szerencsétlen Russellt még két évig szenvedtetnék a Williamsben. Máshol viszont nem nagyon tud menni.
Na igen, ám is volt itt egy nagyon érdekes dolog, amit én most ki is írtam magamnak. Tegnap tett fel egy videót a Forma 1 hivatalos YouTube csatornája, angolul van, tehát aki tud angol, az mindenképpen nézze meg, mert a csapatfőnököket kérdezgették. Olyan volt, mint a Grill the Grid, ugye, ahol a versenyzők szoktak ilyen vicces játékokat csinálni, és ott mondta az Alpine csapatfőnöke, hogy hát, a Toto Wolffnak nem kell Russell, nagyon szívesen elvinni.
Hát, és szerinted kit rakna ki?
Tehát most... Hát, Fernando.
Hát, érdekes felállás, de egy okon Russellre gondolsz?
Uh-huh, egy okon Russellre, igen. Most jó, minden Fernandót szeretjük sokan, szeretjük nem sokan. 40 éves már lesz lassan, tehát már nem.
Hát viszont tehát, Alonso alapvetően a jövő évért jött vissza, tehát szabályváltozásokra vár.
Hát várjunk. Én is várok sok mindenre, na hát még Russell is. De megéri, tehát most ott van egy fiatal, tehetséges bit versenyző, Mercedesben nem ülhet be azért, mert nem tudjuk, miért nem, mindegy. Akkor megvárjuk, hogy ott a Williams-nél kivárja a sorát, vagy inkább azt mondja Russell, hogy jó, hát akkor ti nem akartok elvinni, de el akar vinni mondjuk az Alpine, akkor miért nem mehetnék az Alpine?
Hát igen, kérdés, hogy Fernando Alonsónak valójában mik a tervei, és mennyire rugalmas ezen a téren, illetve mennyire van beleszólás a csapaton belül, hogy ő meddig maradjon, avagy más mikor érkezzen. Bár az mondjuk nem lepne meg, hogyha teszem azt Alonso egyik pillanatról a másikra átállna mondjuk csapatfőnöknek.
Mondjuk az nagyon szórakoztató lenne, azt nagyon pártolná.
Szerintem nem Briatore-ra, állt
tőle távol. Adjunk egy olyan csapatot, hogy Briatore, ugyanúgy mint Niki Lauda és Toto Wolff esetében volt, Briatore és Alonso imádnak. És szórakoztató lenne.
Az kemény lenne, igen, igen, az biztos. Nem unatkoznánk, tehát hír az ne. Lenne, az biztosan, amit meg lehet írni. Viszont visszatérve némileg Hamiltonra, az is mindenképp érdekes, hogy Toto Wolff mindezek ellenére ugye folyamatosan azt hangoztatja, hogy ők mindenképpen szeretnének Hamiltonnal hosszabbítani, viszont nem egy évre. Tehát Toto a múltkor lenyilatkozta, hogy nem szeretnének újra egy éves szerződést kötni, tehát hogyha Hamilton hosszabbít, az minimum 2.
Hát nyilván, tehát most annak úgy nincs értelme, hogy 2022-re maradt Hamilton, és akkor 23-ra nem. Ugye 2022-ben ők se tudják, hogy mi lesz. Nem lehet tudni, hogy mennyire lett kiforrott az új szabályok mentén az autó, mennyire találnak be, mennyire nem. Véleményem szerint semmi nem fog változni az erősorrendben, de ezt csak én mondom. Nem tudom, tehát nyilván egy évre nem érdemes, legalább minimum kettőre. Az meg azt, most reméltem maradni akar, vagy nem, én nem gondolnám azt, hogy elmenne most, viszont egyre többet nyilatkozik arról, hogy hát mi lesz vele majd, hogyha visszavonul. Tehát most éppen színészkedni akar, meg énekelni, meg divatot tervezni, meg bungee jumpingolni, meg én már nem tudom mit, de folyamatosan ezzel jön. Kicsit így a feszültséget fenntartva szerintem a Daimler és a Mercedes felé is, hogy hát, de nekem vannak ám terveim.
Szerintem ő mindenképpen olyan 8. bajnoki címére vár, és szerintem ettől tesz függővé nagyon sok mindent. Az a nagy kérdés, hogy ha ilyen szoros marad idén a verseny Verstappennel, akkor ő ezt nyáron, amikor a csapata szeretne döntést hozni a következő szerződések kapcsán, akkor ő még nagyon nem fogja szerintem tudni biztosan, hogy idén meg lesz-e a 8. vagy sem.
Sőt, szerintem húzni is fogja a tárgyalásokat, pontosan
hát
azért.
Már ameddig tudja.
Így van, és mikor mondja azt Otto Wolff, hogy jóval Louis, akkor viszontlátásra ott az ajtó.
Az mondjuk megint egy érdekes szituáció lenne, igen, hogyha Hamilton így maradna ülés nélkül, hogy Toto azt mondja, hogy na jó, ennyi volt, és akkor eddig nem tudtad eldönteni, akkor így jártál. Bár meglepne, hogyha ha idáig fajulna a dolog, hogy Hamilton a 7-szeres bajnok ilyen módon távozik a Forma 1-ből, hogy gyakorlatilag kirakták.
A Hamilton nagy játékos, akármennyire is próbálja ezeket így lefele redukálni, hogy hát én nem. Hamilton nagy játékos.
Aztán.
De előbb-utóbb ebből a játékból ki fog esni, gondolom, és saját magát fogja kiejteni. Én nem tudom azt viszont képzelni, hogy igen, hogy próbálja húzni pontosan, mert nincs meg még az a bajnoki cím, még nincs az a zsebbe, és akkor ameddig tudjuk, addig húzzuk. És tényleg, mikor szakad el a célna Toto Wolffnál, hogy jó, ha te ennyire nem találsz időpontot arra, hogy mi ezt most megbeszéljük, de akkor nekem van egy George Russell-em, nekem van egy Esteban Ocon-om, én bármelyiket beültethetem, és akkor csinálsz, amit szeretnél húzni.
Igen, és ráadásul ebbe még Max Verstappen is be tud szállni olyan szempontból, hogy gyakorlatilag, ha ő tudja tartani ezt a teljesítményt, akkor ki tudja, lehet, hogy még szeptemberben, októberben se fogjuk tudni, hogy melyikük lesz a bajnok.
Igen.
És igazából, mint néző, mint szurkoló, szerintem mindenki ezért szorít egyébként, hogy az utolsó utáni pillanatban derüljön csak ki, hogy mégis mi sül ki ebből. Még akkor is, hogyha ismételten Hamilton lenne a bajnok, akkor is csak a végén dőljön el.
Hát igen. Tehát már így a közönség megérdemel egy nagyon szoros világbajnokságot.
Igen, abszolút. Igen, akárki is nyer, legalább legyen izgalmas.
Így van. Lépjünk tovább, mert azért Monakóban még történtek dolgok, hát ott volt maga Ferrari, meg Charles Leclerc. Hát Leclerc így jött, látott, és hát nem győzött. Sőt, az időmérőn sem győzött, de időmérőn, úgymond az első legjobb időt megszerezte, de hát abban a pillanatban így ment is a falba.
Kicsit olyan eset volt ez, mint a magyar népmességben, hogy hozott is, meg nem is, bolt is szerzett, meg nem is.
El is indult, meg nem is,
igen. Csak hát ő ezt nem egészen így tervezte. És ami külön érdekes, és a közönséget is ez a kérdés foglalkoztatja leginkább, ki jobb indulattal, ki rosszabbal, hogy vajon direkt volt-e az ominózus ütközés?
Nem.
Az idő
ebbe semmi szándékos.
Vagy legalábbis nem így tervezte.
Nem. Tehát azt azért szögezzük le, hogy ebben biztos, hogy nem volt szándékosság. Saját magának nem akar kárt, meg azért, vagyis milyen Briatore, nem hiszem, hogy ott volt a
közel. De figyelj, monakói aktok között ki tudja, melyiken bujkáltad Briatore.
Azt sose lehet tudni, de nem hiszem, hogy ebbe most így Briatore szelleme nem lebeged be. Egyszerűen Monaco elmérte, hát Charles Leclerc amúgy is híres erő, ugye az I am stupid Bakuba. Tehát Bakuba, hát Charles Leclerc szerintem újra készülhet. Én azért Bakuba több tartalék alkatrészt elvinnék a Ferrari éjjébe, mert ott Charles Leclerc szeret törni.
Hát lehet, hogy tartalék szerelőket is. Én nem tudom, de én laikusként azt gondolnám, hogy bármilyen jellegű törés után azért A-tól Z-ig átnézem azt az autót. Kétszer is. Pláne, hogyha polban vagyok vele.
Kivéve a Ferrari-nak.
Kivéve a Ferrari, nem. Aki azt gondolta, hogy jó lesz ez így.
Én imádom ezt a sztorit, és ezt be kell vallanom, tehát zseniális. A Ferrari, tehát Charles Leclerc kiszáll, képzeljük el, idegben van a gyerek, úristen váltó, tehát csak a váltóra gondol, én mondjuk már ezt nem értettem, de figyelj, már fél autódat lebontott, hogy még csak a váltó, oké. És akkor elmondja a Lauren McKiss-től elkezdve, a Mattia Binotto-in át, az utolsó Luigi is, hogy de ha váltóval vaj van, akkor mi nem kockáztatunk, mi akkor inkább indulunk hátulról, előről, akárhonnan. Kétszer leellenőrzik a váltót.
Nem tűnik semmi mást.
Állították, hogy ez minden rendben van, mindenki leokészt, elmentek utána egy expresszót, meg egy pizzát bevágtak, és akkor Sárlok Veri, ne lindul rajtrásra, és nem csak megáll. Akkor még mi is azt hittük amúgy, hogy váltó vagy, de állítól nem a váltó van, hanem a másik oldalon történt a probléma, a kardálytenger mentén ment ott valami tönkre, és akkor azzal jön Binotto, hogy hát de az nem a rutin ellenőrzés része, de hát összetörte a gyerek az autót, halló.
Hát igen. Igen. Én is, tehát abszolút azt gondolom, sőt, ha más nem, akkor Leclerc helyében kötöttem volna a lelkükre 8-szor, és a fülükre, vagy a nyakukra jártam volna, hogy de tuti, átnéztetek, mindent átnéztetek, 1000%, nézzük hát még egyszer. Pláne, amikor tényleg polból indulhatott volna, és akár meg is nyerhette volna a hazai versenyét. Nagyon az ellenkezője történt.
A Ferrari, tehát évek óta az se tudja, hogy melyik rendezvényen van sokszor, amikor tudja, az a meglepő, de hogy nem értem, tehát ők vannak ott legrégebb óta, elmondják, hogy történelem, minden, Ferrari, tifózi, nem tudom, de hogy összetörte az autó.
Igen, és ez vagy sokszor még csak nem is a teljesítmény, legalábbis idén már legalább nem a teljesítményükkel van a probléma, hanem ilyen totális banális dolgokon csúsznak el, ami még így józan paraszt észre is érthetetlen, hogy ezt így miért.
Igen, és kedvencem, igaz olasz sajtó, de állítólag hiteles olasz sajtó forrás, tehát ők azért meg szokták mondani a tutit, kicserélik a váltót pakura.
Hát, vagy nem.
De kétszer elmondjuk, hogy az rendben van, az jó van, az megáldotta Jézus mindenki, de kicseréljük.
Hát most már biztos, hogy biztos, de akkor most már az egész autót kéne kicserélni, biztos, hogy biztos, mert akkor tuti valami más lesz.
Nyilván azt azért tegyük hozzá, hogy megtehetik, mivel ugye nem indult el le, és technikai hibának számít, és ugye a szabályok szerint ugye nem a büntetés nem kapja meg, hanem lehet cserélni benne az autójában váltót, de hát akkor is. És Timo Glock, akivel én egyet értek, ezt így el kell mondanom, ő mondta azt el, hogy hát hogy nem gondoltátok azt, hogy a jobb oldalon összetöri, akkor az kihat a bal oldalra is, tehát hogy így háló, és ugye a Ferrari effektív el akartam is másolni azt, hogy hát Leclerc hibája miatt történt az, ami történt, mert hát ők váltig állították, hogy annak aztán semmi köze hozzá.
Úgy tűnik, a nagy csapatfőnökök most erre álltak rá, hogy bármi történik, azt a versenyző bakiszta el, a csapat ártatlan, nagyon úgy tűnik, hogy ez lett az új trend, és ha már szabályok, az is felmerült egyébként, hogy az FIA megfontolná, hogy bevezesse azt a szabályt, ami az IndyCarban már bevett szokás gyakorlatilag, hogy ha az időmérőn valaki összetörni az autót, vagy legalábbis piros zászlóval meg kellene azt szakítani, akkor az az autó, amelyik összetörte magát, az akár hanyadik helyen állt éppen a listában, az akkor sem jutna tovább. És a legjobb két idejét, ha jól emlékszem, így olvastam, el is törölnék.
Én ezt támogatom.
Egyébként én is. És akkor biztosan ki lehetne zárni mindenféle összeesküvés elméletet, mert még véletlenül se akarná senki megkockáztatni, hogy összetörje az autóját, akkor sem, ha egyébként már ment egy pólt érő időt.
És akkor sem, hogyha bérletől megfizet érte, de ilyen, tehát ez teljesen az egy olyan szabály, amit a Forma 1-be át kéne emelni, és az Toto Wolff is, amit támogatja, hogy béna voltál, oda csaptad, oké, de ne legyél már polgó. Könyörgöm. Úgy, hogy a mögötted lévő gyorsabb nálad, most itt utalok Verstappenre, de a kedvencem az volt, Verstappen elmondja, élettem volna polba. Bottas, élettem volna polba, Carlos Sainz, élettem volna polba, mindenki a polba volt. Igen, de igen, tehát ez valamennyire, sőt, én még megtoldanám azzal, hogyha FIA figyel és hallgat és szabály alkotó bárki, hogy én meghosszabbítanám mondjuk X idővel azt, hogy akkor, aki még benn maradt a versenyben, azt a körét le tudja futni. Mert hogy velük igen, szemben igazságtalan.
Ez egy opció, igen.
Igen. Tehát ott halad mögötted, valaki béna, jó piros zászló, oké, de hogy van, mit tudom én, 15 másodperc vissza, és te azért nem tudod befejezni a köröd, ez annyira frusztráló, hogy én nem csodálom, hogy Max Verstappen olyan szinten káromkodott, hogy...
Igen. Igen, és ami még egyébként számomra furcsa így az olaszok kapcsán, ez már viszonylag régóta furcsa számomra, hogy nagyon azt érzem, hogy mondjuk részben érthető, de nagyon könnyen beleszerelmesednek valakibe, és aztán nagyon hamar megutálják. De most ugyebár Leclercnek nagyon nem adta ki végül a monakói versenyhétvégé, és az olasz sajtó rögtön azzal jött, hogy hát Carlos Sainz a number one.
Hát főleg az
holott eddig Leclerc volt az atya úristen, azelőtt meg Vettel, azelőtt meg stb.
Azelőtt meg Räikkönen, meg Alonso.
De amint az a valaki hibázik, onnantól kezdve így dobtuk a kukába, el van felejtve. Ez számomra egy kicsit furcsa, bár lehet, hogy az olasz mentalitásba belefér.
Igazából valahol én azt gondolom, hogy ez is maga az olasz csapat, olasz sajtó bűne, hogy azonnal kikiáltunk valakit atya úristennek, és ha egyetlen alkalommal már nem úgy történik valami, ahogy lennie kell, azonnal ledobjuk a mélyben.
Igen, mondjuk most saját magamat is némileg megcáfolva, egy dolog tény, hogy talán a Ferrari az egyetlen csapat a mezőnybe, ahol a rajongótábor inkább a csapatnak szól, mint sem a versenyzőnek.
Igen.
Nyilván ez is közrejátszik. Ettől függetlenül számomra ez furcsa.
Igen, de most elkönyvelni egy futam után azt, hogy Charles Leclerc most... Alapból én azt nem értettem, és már ez jött tavaly óta, amióta hogy tudtuk, hogy Vettel az így nem lesz ott a Ferrari-ban, hogy kikiáltjuk Charles Leclerc vezérbikának, és ő vigye a hátán az egészet. Holott nem annak kéne lenni, hogy van egy jó csapat, aki a versenyzőnek ad olyan lehetőséget, hogy teljesíteni tudjon, és ne a versenyző húzza már a csapatot maga után. Igen. Inkább ezen kéne a Ferrari-nál elgondolkodni, meg az olasz sajtóba is. Az, hogy Carlos Sainz mennyire lehet első számú pilóta, egy, ezt az idő fogja eldönteni, kettő, Sainz nagyon nincs lemaradva Leclerc-rel szemben, sőt, bizonyos aspektusaiban szerintem jobb is, mint Leclerc, és pont Nico Rosberg mondta azt, hogy hát ő megköveti magát, mert hogy én nem gondolta volna, hogy Carlos Sainz ilyen jó lesz, és én ezt mondjuk pont volt egy ilyen értékelésünk egy év végén, szilveszterkor, ahol én is azt mondtam a McLarenben ő akkor még Carlos Sainzra, hogy én nem gondoltam volna, hogy benne ennyi van. És hát Carlos Sainz ránk cáfolt, mert van benne ennyi.
Igen, és meglepően gyorsan fel is vette a ritmust, ami szintén meglepő. Mondjuk ehhez valószínűleg kellett az is, hogy ezért a tavalyi évhez képest fejlődött az autó is. A csapat már nem biztos, de az autó igen.
Most akkor én megint Helmut Markot játszok. Én leszek itt a Helmut Marko a Racing Line-ba. Imádom a Markot, tehát zseniális, amiket nyilatkozik. Oké, akkor én, amint vége lesz ez a szárnyügy, és amiről mindjárt beszélni is fogunk, én azért Helmut Marko helyében egy fél szemmel, mondjuk ez, de jó, ez csúnya poén volt. Oké. Én Helmut Markoként azt mondom, hogy amint lejárt ez a szárnyügy, tekintetemet akkor átfordítanám a Ferrari, hogy mi törlettetek ti ilyen jó hirtelen? Mi van azzal a motorral való?
Hát, nehogy a végén még utolérjék őket? Bár az talán azért erős
lenne. Nem, de és jó, nézzük azt. Verstappenre biztos, hogy nem lesz veszélyes se Charles Leclerc, se Carlos Sainz. Lehetnek olyan futamok, amikor például Monaco, Baku, stb. Vagy éppen a Hungaroring. De hogy viszont Sergio Perezre veszélyes lehet a Ferrari, és hogyha szeretne bajnok lenni, konstruktőri bajnak a Red Bull, akkor el kéne gondolkozni azon, hogy a Ferrari mit talált. És én Helmut Markoként biztos, hogy elgondolkodnék rajta. Sergio Perez esete miatt. Mert hát ő aztán ugyanúgy, mint Valtteri Bottas, és akkor megvan a nagy összeesküvés elmélet, lezártuk a szárnyügyet, és Wolff és Marko összeborult Ferrari ellen, mert hogy Bottas miatt is ugye veszélyes a Ferrari, és akkor nem lehet senkiből, hát hogy legyünk így? Konstruktőri bajnokok, ott vannak a nyakunkon, valamit ki kell találni ellenük, Helmut Márkó megint megtalál valamit a motorba, és akkor megjön az egész előre.
Hát az biztos, hogyha van bármi is a Ferrarin, ami idén megkérdőjelezhető, azt Márkó meg fogja találni szerintem. Szerintem nagyítóval nézi, hogy mi az, amibe esetleg bele lehetne kötni. Lehet, hogy őt már valójában erre tartják, nem is tudom.
Viszont
tény, hogy nagyon összeállt, legalábbis az elmúlt évekhez képest nagyon összeállt most a csapat, legalábbis autó és versenyző tekintetében. És egyébként abban is biztos vagyok, hogy ez a versenyző páros a Ferrari-nál szerintem most jó darabig ki fog tartani.
Igen, és meg is éri őket megtartani. De én tényleg nem tudok amellett elmenni, hogy tavaly óta, tudjuk milyen volt a Ferrari, csodálatos volt. A bemutatója is csodálatos volt, inkább ne emlékezzünk rá. De nem értem, hogy alapból a 2020-as alapokra kellett felépíteni állítólag a mostani autót, ugye nem lehetett teljesen újat tervezni. Nekem nem mondja már senki, hogy abból ez lett, mert nem értem. Jó, nem is nekem kell érteni, nem is vagyok mérnök. Egyszerűen ez az ekkora ugrás, én Helmut Márkó helyében azt mondanám, hogy ez gyanús.
Hát, biztos a rutin meg az évek.
A Ferrari nem, természetesen. Igen, a rutin meg az évek kijött Monakóba, de...
Na, igen.
Nem értem. Viszont Charles Leclerc-t is el szeretném küldeni Valtteri Bottas és Sebastian Vettel útján, mert hogy nála a Monaco és a hazai futamátka olyan szépen összedolgozott, hogy szerintem én nem tudom. Tehát valamit neki is el kell most már követnie, menjen Bottasszal és Vettel-el karöltve, Vettelnek már összejött, és akkor Bottason és Leclerc-el lesz a sor.
Igen, viszont a Ferrari-nak ez a viszonylag erősnek mondható versenyző páros annyiban is érdekes, hogy gyakorlatilag ezzel ellehetetleníti Mick Schumacher és Giovinazzi lehetőségeit esetlegesen. Hiszen mind a ketten, jó, Mick még valószínűleg nem a közeljövőben, uh-huh. de a későbbiekben mindenképpen a Ferrari lenne vélhetően a cél, és valószínűleg a közönség is ezért szurkol. Giovinazzi pedig már többször is kimondta, hogy neki mindenképpen a Ferrari a célja, sőt némileg talán az okon is vette, hogy Sainz nyerte meg idénre ezt a lehetőséget, nem pedig ő. De ha ez a versenyzőpárs annyira beválik, akkor nem úgy néz ki, hogy Giovinazzi a belátható időn belül Ferrari is lehetne, sőt még Mick Schumacher is kérdéses.
Most így magunk között szólva, és X számú hallgató között szólva, Giovinazzi valóban lenne esélye a Ferrari. Én nem hinném.
Azért most így azt mondom, hogy nem, de azért én azt gondolom egyébként, hogy ő is fejlődött az utóbbi időben. Tehát...
Hát figyelj, nézd, Giovinazzi 28 éves lesz idén. Nála tehetségesebb fiatalok vannak a Ferrari Akadémiában.
Bár azt is tegyük hozzá, hogy a Ferrari alapvetően nem nagyon szokta szeretni a nagyon fiatal versenyzőket alkalmazni. Az idei összeállítás az egészen rendhagyó náluk ilyen szempontból.
Az oké, csak Giovinazzi nem villott.
Tény, hogy nem
az, X év alatt ott van, és így mit lát? Néha így látod, hogy Räikkönen előtt van, és így ennyi. De akkor is általában valami éri. Vagy éppen Räikkönen teszi ki, mert épp nem lát, vagy én nem tudom, de...
Hát igen. Érdekes minden esetre, hogy mi fog ebből kisülni, de szerintem egy pár évig még mindenképpen be van betonozva, szerintem ez a versenyzőpáros.
Sőt, szerződésük is ugye megvan, Science-nak is, azt hiszem 23-24-ig van.
Valahogy így, igen.
Valami ilyesmények. Viszont térjünk rá hát a legvitatottabb témára, és legalábbis online-ben, szárnyak hajlanak, nem hajlanak, miért hajlanak, mennyire hajlanak, kinél, hogy hajlanak.
Hát ez egy visszatérő probléma, nagyon úgy tűnik, mert korábban is voltak már ilyen jellegű dolgok, hogy ezen ment a vita, hogy flexi wing vagy nem flexi, és ha igen, mennyire, és ha nem tévedek, korábban is a Red Bull volt ezzel megtalálva. Hát most az az érdekes számomra ebben, hogy ugye a Merci betámadta a Red Bullt azzal, hogy Lewis Hamilton, mikor Max Verstappen mögött autózott, akkor nagyszerűen megfigyelte, hogy a hátsó szárny mennyire hajlik a Red Bullon.
Itt most közbeszólok, hogy persze Lewis Hamilton miért azt figyeli, hogy Max Verstappen szárnya mit csinál, miért nem vezet?
Hát nincs hozzászokva, hogy van előtte valami, amit néz.
Bocsánat.
Hát gondolom, ő az, aki legritkábban lát maga előtt másik autót. Viszont ami érdekes, hogy ezzel szemben nagyon úgy tűnik, hogy a Mercedesnek meg az első szárnya hagyik, tehát most akkor kinek van igaza?
Effektíven mind a kettőnek, és imádom, hogy megy az egymásra mutogatás.
Igen, tehát
de mi, de fogunk ugni, igen, de igen. Akkor én meg megúvlak téged, és akkor én hozom az én seregemet, McLaren Williams és Aston Martin. Oké, akkor én hozom az Alfa Romeo-t, a Ferrari-t, meg a Alfa Tauri-t, meg én már nem is
tudom. Igen, csak kicsit van az érzés, hogy ez a kettő így kb. Kioltja egymást, tehát te bűnös vagy abba, én bűnös igen. vagyok abba, a végeredményként ugyanott vagyunk gyakorlatilag. De...
Igen, de most effektíven Toto Wolffnak az nem tetszik, hogy Bakuban ugye ezek a flexibilis hátszoros szárnyak elég sokat hozhatnak a konyhára, és nyilván hát a Mercedesnek nincs ilyen, és a Mercedes ugye Monacóban sem szerepelt valami jól, és attól félnek, hogy Bakuban ez visszajön, és hát akkor Red Bull megint előtt nevez, és ez ugye a Ferrari-nál is van flexi szárny, tehát ott meg az McLaren fél attól, hogy hát megint előttünk aznak a Ferrari-k, mert hát az ugye nekik ott hajlik minden, és
igen,
akkor az
elvileg az Alpinnak és az Alfa Romeo-nak is.
Így. Ők is mondták, hogy hát ami nálunk is hallanak a dolgok, és akkor erre mondta Toto Wolff, hogy jó, én Bakuba még egy flexi szárnyat meglátok, én megyek a stewardokhoz, én megyek óvni, erre jött Helmut Márkó, igen, akkor mi nem megyünk az első szárnyat miatt óvni.
Igen, lassan már az érzésem, hogy nagyobb a csata a pályán kívül, mint a pályán, legalábbis a szócsata mindenképpen, tehát a csapatfőnökök és csapatvezetők nagyon masszívan beleálltak a buliba, úgy tűnik.
Sőt, hogyha megnézzük azt, hogy hány embert úgymond csábít el a Red Bull a Power Chain-be a Mercedes-től, még azt is hozzávehetjük. Ez is idegesített a tóból.
Igen, és ráadásul Christian Horner nyilatkozott egy olyat, miután kérdezték arról, hogy miként és miért döntöttek úgy, hogy nem válnak ismét ügyfélcsapattá, hanem saját maguk fogják a motor dolgot is megoldani. És hát ő azt nyilatkozta, hogy ugyebár megkíséreltek volna motort kérni a Mercitől, de nem kaptak, még valahol érthető okokból. De Horner azt nyilatkozta, hogy nagyon azon vannak, hogy Toto Wolff ezt a döntését megbánja a jövőben. És hát, ha lesz még olyan alkalom, amikor majd a Merci fog motort kérni a Red Bulltól.
Nem,
amire nem sok esélyt látok igen. egyébként, de mint fricska és pszichológiai hadviselésnek kiváló.
Nekem vannak olyan emlékeim, mármint Horner szavaira reflektálva, hogy ugye Niki Lauda ígérte meg Márkónak annak, amikor ők szakítottak a Renault-val, hogy kapnak Merci motort, és állítólag ez lett visszamondva. Tehát erről akkor nagyon sok minden volt. Ezt érdemes visszakeresni. És erre reflektált Horner. Hát ugye úgy volt, hogy ők kapnak Merci motort, tehát nyilván a Mercinek bolond lett volna nekik adni, mert hát saját magam ellensége nem vagyok. Valahol érthető. Nem hinném, hogy valaha a Red Bull motorjára szorulna a Mercedes, de minden esetre érdekes az, hogy nagyobb a szócsata a pályán kívül, mint a pályán. De szórakoztató.
Mindenképpen, és azt még kiemelném, amit Márkó mondott, és ebbe én igazat adok neki, a hajlékony hátsó szárny kapcsán, és azzal, hogy a Merci óvni szeretne, hogy tavaly ugyanígy volt a Merci gyakorlatilag a DAS rendszerrel, amiről szintén megállapított az FIA, hogy hát nem teljesen kellene, hogy ez így legyen, de engedték, hogy a szezont végig teljesítsék vele, és csak utána kellett megválni tőle, és Márko arra számít, hogy ugyanez a helyzet a hátsó szárnyal is, vagy legalábbis így lenne szerinte korrekt, hogy akkor maximum megállapítják, hogy ezt így ne, de mivel ez nem egy olyan dolog, amit egyik pillanatról a másikra meg tudnak változtatni, ezért ezt a szezont még így teljesítenék.
Sőt, nem is a szezont kell ugye teljesíteni, mert a francia nagy díj van ez, mert akkor jön a szigorúbb teszt, és ugye addig kell változtatni, és amúgy a Mercedesnek is kell változtatni a hátsó szárnyán, ők mondjuk lágyítani szeretnék, de hát nekik is kell, csak ugye arról nem nagyon szól a fáma. Figyelj! Megy az egymásra mutogatás, én nagyon jól szórakozom, ez be kell.
Szerintem írjunk egy külön bajnokságot a csapatfőnököknek és csapattanácsadóknak és nem tudom kicsodáknak. Kíváncsi vagyok, ott ki nyerne.
Én Günther Steinert még belevenném is.
Ó, igen, állat igen, lenne. Igen.
És hogy Franz Tostot is vigyük be, mindenki.
De Lawrence Stroll is jöhet, ő is szeret kiakadni. Ha valami nem úgy történik, ahogy ő ezt elgondolta.
Igen, nem tudom, nekem Stroll ebből egy kicsit a tipikus, ez a, hogy is mondjam, ő a szörnyel a történetben. Annyira, ő, ez a tipikus, ez rossz fiú. Igen, ő annyira ne számomra ilyen, ő olyan maffia vezérdézőjelesen. Nem bír, hát biztos, hogy nem bírottó, de...
Pedig nem az ő csapata orosz.
Igen, és... Tényleg Binotto még nem veszett össze senkivel. Mi van Mátér Binotto?
Binotto nagyon kérdele. Csendben van, gyanús.
Igen, gyanús, ugye? Ugye mondom, hogy gyanús a felállás.
Most így mondod, Binotto. Gyanús.
Ugye? Mondom, hogy gyanús. Én Helmut Márkó lennék, én már rájuk mennék. Visszatérve azért van még egy pár témánk, nagyon jó elszórakozni, de...
igen, kicsit haladjunk is.
Kicsit haladjunk, igen. Térjünk el erre az osztrák nagydíjra, ami mindjárt itt lesz, vagy csak lesz. Nézők már biztos, hogy lesznek, osztrák nagydíj már nem biztos, hogy lesz.
Igen, az történt ugyebár, hogy ismételten megpendítették, hogy vélhetően két osztrák nagydíjat szeretnének rendezni, illetve hát egy osztrák és egy Steyr nagydíjat szeretnének rendezni.
De az biztos, be van a naptárba.
Igen, igazad van.
Mm-hmm, az biztos.
Elméletben, mert hogy közben az osztrákok hoztak egy olyan döntést így a koronavírus kapcsán, hogy július 1-től, vagyis éppen a podcastunk adásba kerülésének napjától, június. Szóval június 1-től nem szeretnék beengedni a Nagy-Britanniából érkező repülőgépeket.
Igen, mert férnek az indiai mutást. Mondjuk bár ezt nem szabadnám mondani, hogy indiai mutás, mert ránk taposnak kettőt, de indiai mutás. Remélem, senki nem hallgatja, aki ránk tapos. Igen, mert hogy félnek attól, hogy az elterjedés, akkor ugye Ausztriában azért szigorúbbak a szigorítások még mindig, tehát ott nem volt nagyobb nyitás, mint például Magyarországon, és ugye Nagy-Britannia, tehát az Egyesült Királyságban érkezik a forma 70%, hanem a 80%. És nyilván meg lehet azt oldani, hogy akkor jó, elmegynek Franciaországba, és akkor Franciaországból mennek Ausztriába, de hogy ez plusz költség.
Már ahol. Meg hát igazából most a vírus tekintetében nem látok különbséget, tehát most repülővel megyek el, vagy autóval, ha hozom a vírus, ugyanúgy hozom, tehát...
Hát igen, csak ez a szabály. Nyilván most abba gondoljunk bele, hogy a költségvetési plafon mentén mennyire fér ez bele ez a plusz költség a Forma 1-nek és a csapatoknak. Hogy jó, akkor elviszem az egész cuccot repülővel, vagy hajóval, vagy én nem tudom mivel szállítja, vagy bocsánat, kamionnal megy a Lamanson átmennek, elviszem Franciaországig, meg az egész perekutyot. És akkor onnantól Franciaországból már átmehetünk repülővel.
Hát meg úgy egyáltalán ezt az egészet lemenedzselni, az nem kis meló.
Nem, de én valahogy a Red Bullinget nem féltem, mert ha valaki, akkor ők ezt így megoldják, és Ausztria. Ugye hát ők nyitották a tavalyi szezont is mindjárt két futammal, de azért titkon mi remélünk a harmadik, vagy a három magyar nagy díjat azért így bevonzunk. De mondjuk mert nem tudom, hogy a három magyar nagy díjon hányan lehet, hányan is, mennyien, és mi, hogy lehetnénk ott, de az már egy zárójeles kérdés.
Annyi viszont bizonyos, hogy a magyar nagy díjon is lehetnek nézők, ez eldöntött tény, bizonyos feltételek mellett természetesen.
Igen.
De akinek már nagyon forma egy hiánya van, az idén már ott lehet.
Nézőként?
Nézőként, igen, nézőként, ezt tudjuk hozzá.
Azért így zárójelben akadóban még mindjárt lehet bemenni gyerekek, tehát azt nem lehet.
Igen, tehát még mindig ott tartunk, hogy ki tudja, hogy mi is ott lehetünk egyáltalán. Lehet, hogy a nézőtéren találkozunk.
Igen, versenyzőket mi nem lehet simogatni, annyi biztos.
Az biztos. Viszont, hogyha már versenyről beszélünk és Hungaroringről, aki még a magyar nagydíjig sem tud várni, és már nagyon mehetnék jelenne esetleg valami autóversenyre, és esetleg már mindegy neki, hogy mi az, csak legyen négy kereke, vagy hat, és hangos legyen, annak ajánljuk a kamionversenyt, ami hamarosan lesz, méghozzá június 12-13-án, amintre szintén mehetnek nézők, sajnos csak a nézőtérre, de legalább mehetnek, és erre rá is fűznék, hogy tart még a nyereményjátékunk, ráadásul három különböző platformon, tehát Instagramon, Facebookon és hírlevélre való feliratkozással is nyerhettek kettő darab jegyet a Kamion EB Hungaroringi hétvégére.
Tehát most nagyon reklám vége. Nagyon megéri most követni a Racing Life-ot mindenhol is, az utcán, nem de hogy mindenhol. Nyerjetek, játszatok, hírlevél, minden van, csengőt kapcsoljatok a posztok miatt, mindent.
Így van. Még ezt péntek reggelig megtehetitek, ha jól emlékszem.
Na, péntek reggelig,
és hát akkor most szerintem mevezzünk egy kicsit szomorúbb vizekre, mert sajnos negatív esemény is történt, méghozzá Max Mosley kapcsán, aki az FIA korábbi elnöke volt, és 80 évesen sajnos elhunyt.
Nyugodjon békében Max Mosley, igen. Őnek nagyon sokat köszönhetett ugye a biztonság terén a Forma 1. 93 óta volt ő az elnök, és 2008-9-ig talán, ezt most pontosan nem tudom, hogy Zsántól váltotta őt, és nagyon sok mindent azért tett a Forma 1-ért. Mosley azért keménykezű volt, ugye hát a McLaren botránya kapcsán talán ugrik be legtöbbeteknek az ő neve, ugye ő rendelte el a 100 milliót és akkor a konstruktori pontok elvételét.
Így van, és Bernie Eccleston a napokban arról is beszél, aki egyébként jó barátja volt, hogy valójában Mosley akkor 2 évrel is akarta tiltani a McLarent, úgy, ahogy van. Csak erről Eccleston beszélt le, és helyette azt javasolta, hogy hát akkor szabjon ki akkor a pénzbírságot rájuk, ami akkora összeg, mint amennyit ők 2 év alatt megkerestek volna. Uh-huh. És hát így született meg ez az összeg. Úgyhogy még mondhatjuk azt is, akkor ugye a McLaren még köszönhet is, hogy nem lett eltiltva, bár az azért talán tényleg erős lett volna.
Az erős lett volna. Bár mondjuk én azt a McLaren zárvájában eltiltottam volna, de Rondelizzel az élet, mondjuk Rondeliz is, de hiányzik a formányből. Nincsenek nagyon karakterek. Mindig rájön.
Igen. Mondjuk Mosley kapcsán még mindenképp úgy gondolom meg kell említeni, hogy azért az ő 2009-es leváltása az közvetve vagy közvetlenül azért hozzátartozott az is, amit talán lehet, hogy még többen tudnak róla, mint a Forma 1-es tevékenységeit, hogy azért neki volt egy nagyon durva botránya, méghozzá egy szexbotránya, ugyanis az történt, hogy kikerült-e az internetre egy videó, egy orgiáról, amin ő is részt vett, és ami még erre rátette egy lapáttal, hogy hát Mosley úr, aki egyébként brit, németül beszélt a videóban, és a jelenlévő hölgyek pedig náci egyenruhát viseltek, és ebből hatalmas nagy botrány keletkezett, és követelték is a lemondását. És erre ráfűznék, hogy júliusban elvileg egyébként készül egy dokumentumfilm. Illetve akkor jön ki egy dokumentumfilm Mosley életéről. Szerintem azt még nem tudni, hogy pontosan hol és milyen formában lesz ez látható, de hogy érdekes életpályája volt, az egyszer biztos.
Hát igen, és mi a tanulság? Ami egyszer kikerült az internetre,
az ott is marad. Ez így van, úgyhogy mindenki nagyon fontolja meg, hogy mit posztol ki, és mit kommentel, mert az is ott marad.
Ottó.
Hiába nem látja.
Akkor ismételhető, nem egy csak egy kedvenes téma, és megint a rasszizmus vizeire kell, hogy evezzünk három csántot, és szeretni a Williams kapcsán. Ugye Serena Williams volt az Aston Martinnak a vendége Monakóban, és mondjuk abból a szempontból egyetértek, hogy ez nagyon bugyuta ötlet volt, hogy odaállítani Max Verstappen mellé az interjú közben, mert én értem, hogy arra készültek, hogy Lewis Hamilton valami csoda Fortán megnyeri, de változtatni kellett volna a programon. De az, hogy kommentátorként, ugye egy belga kommentátor nem valami szép jelzőkkel illette a se szeretni a Williams-t, se pedig az ott tartózkodó barátnőjét, mármint hogy barátnőjét, hogy mármint hogy barátnőjét, miért még félreérti valaki, ezt azért nem teheted meg tévés személyiségként. És nem csak Serena Williams-t érte atrocitás, mondjuk Karen Chadwick esetében talán ez nem is most történt, hogy őt nem engedték őszint egy étterembe, és ő ezért most felszólalt a Twitteren talán, hogy hát azért ezzel a diverzitással még mindig nem tartunk ott, ahol kellene.
Igen, érdekes, azt nem árulta, hogy pontosan mikor történt, és még érdekes, hogy azt sem árulta, hogy melyik országban történt, hogy őt nem engedték be egy étterembe bőrszíne miatt. Nyilván ezen a szinten már mindenképpen túl kellene lépni, tehát ez már annyira tényleg a legalja tényleg a dolognak, hogy ez alapján ítélünk meg valakit. Pedig hát azért Karuncsandfok azért, bár a Form 1-ben nem teljesített túl nagyot, de úgy gondolom egyébként, hogy kommentátorként egyébként kiváló.
Igen.
Tehát csak azért elítélni valakit, mert történetesen esetében indiai, ez erre nem tudok mit mondani.
Tehát igen, azért a 21. században próbáljuk már túlépni azon, akinek milyen bőrszíne van, és ki honnan jött, mert...
Igen, meg hogy néz ki, és igen, milyen a testalkata, stb. Ezt a legpitiánerebb dolognak tartom abszolút, tehát... Az, hogy most azért ki is rúgták azt az adott kommentátort egyébként, aki Serena Williams-székre hát érdekes megjegyzéseket tett, hát nem tudom, hogy...
Túl soknak tartod azt, hogy ezért kirúgták?
Hát, nem tudom. Néha az az érzésem ettől függetlenül, hogy sokszor csak azért történnek ilyen esetek miatt kirúgások, mert a közönség megköveteli gyakorlatilag. De nem biztos, igen, hogy ez a helyes válasz, tehát, hogy élből kirúgunk embereket, érted? Tehát szerintem azért máshogy is meg lehetne ezt regulázni, vagy megbüntetni, hogyha csúnyában akarok fogalmazni.
Figyelj, szerintem a fizetés megvonás arra az X-t,
például, hogy igen.
Tehát
igen,
akkor mindjárt nem mondaná semmi.
Már csak azért is, mert azért feltételezem, hogy ennek a kommentátornak az esetében ez olyan szempontból véletlen volt, hogy egyszerűen csak nem gondolt bele, hogy, uh-huh, hogy mit mond, meg hogy hány ember előtt mondja. De hát ez annyira erősnek azért még talán nem érzem, hogy kirúgást érjen.
Azért olyan dolgokat azért el nem mondott, ami alapján azt lehetne mondani, hogy akkor tényleg ki kell rúgni. Az a baj ezzel az egész diverzitás, rasszizmus ügyel, hogy sokszor hát mindkét oldalon átesnek az emberek.
Nagyon szélsőségekben gondolkodnak az emberek ezzel kapcsolatban, és totálisan átmenet nélkül. És mondjuk a Serenás eset szerintem azért is vált nagyon furcsává, mert lássuk be, a teniszezőnőt is kellemetlen helyzetbe hozták gyakorlatilag azzal, hogy ott odaállították Max Verstappen mellé.
Ezt nem is értettem.
Hirtelen mondjál neki tanácsot. Tehát mégis mit tanácsolat egyszerűen a Williams Max Verstappennek? Abba se vagyok benne biztos, hogy igazából nagyon tudta, hogy ő kicsoda.
Nem, szerintem itt azért rakták úgymond oda idézélesebben, mondom, hogy azt hitték, hogy Lewis Hamilton valahogy majd, mert ugye ők nagyon jó barátok Lewis Hamiltonnak.
Szerintem biztosan Hamiltonra számított, szerintem
igen,
csak
ebben nem ki. Hát igen, de azért odaállítom, és akkor David Coulthardot nem értettem, odaállítjuk Serenát, hogy majd adjam egy tanácsot.
Azt gyanítom, hogy szerintem neki is csak hátulról szóltak, hogy valamit gyorsan kérdezzen tőle, és hirtelen ezt sikerült neki benyögni. De szerintem erre nem voltak egyáltalán felkészülve, hogy ez a kombináció fog ott állni előttük, és ebből kellene valamit kihozni.
Mert mondjuk azért David manapság elég érdekes dolgokat igen, tud mondani. Valami
meg,
van,
megcsinálni
valami
is,
van,
tehát így igazából furcsává vált a közösségi oldalak, úgy érzem. De ez egy másik téma.
És akkor mi Monakóban egy mondat elég karanyolodjunk vissza, hogy Lewis Hamilton és Ross Brown is azt javasolja, hogy változtassunk a vonalvezetésen. Könyörgöm, arrébb toljuk Monakót, vagy hogyan?
Hát, vagy nem tudom, lehet, hogy számolnak esetleg egy kis visszintemelkedéssel így a jégsapkák olvadása után, vagy nem tudom. Hát, igen, Monakóban túl sokat variálni nem lehet, szerintem.
Igen, tehát én úgy gondolom, amit tudtak az évek alatt variálni Monakóban, azt megtették. Nyilván ez egy utcai verseny, egy legit utcai pályán. Nem tud arrébb tenni az utcát, nem tud arrébb tenni Monakót, bár szerintem a franciák azért föltennék a kezüket, ha arrébb tenni valaki egész Monte Carlót, meg Monakót, de hogy mit, hogyan, ez így van. Mindenki tudja, hogy Monakó nem azért van ott, mert annyira izgalmas, mert hát jön a csillogás, a glamour, meg a stb. Meg hát ugye a Triple Crown-nak az egyik ékszerköve Monaco. Ezért van az ott, nem azért, hogy jaj, de jó legyen.
Igen, hanem, igen, valójában el kellene dönteni, hogy tehát Monaco ilyen, szeretjük, vagy nem szeretjük. Ha szeretjük, akkor így kell szeretni. Ha meg annyira nem szeretjük, akkor meg ki kell venni. De nem gondolom, hogy Monacót ki kellene venni a naptárból.
Azért van egy hangulata, azt azért valljuk.
Az biztos.
Tehát amikor ott látod a jattot, a kikötőt és mindent, azért az van egy hangulata. És
hát meg a belső kamerás felvételeknek is. Tehát hihetetlen, mikor hogy nem csapják oda, kivéve, amikor igen, de...
Sárlokra tudná erről mesélni. De igen, de Monaco az Monaco, le kell nyerni ezt a békát. Még én Lewis Hamiltonnak is.
Így van.
És hogyha már egy békát meg lenyelés, akkor tegyük el Lando Norrisra, aki manapság megkomolyodott. És hogy ennek a megkomolyodásnak mi is van a hátterében, na ilyen. Lando Norris esetében én valamiért mérges is vagyok, ez ilyen saját vélemény, és hogy ennyit megengedtek nekem, akkor ezt így elmondom, mert hogy nem feltétlenül azért változott, nem mert akart változni, hanem egyszerűen, mert a közösségi médiában olyan szintű negatív nyomás nehezedik rá, azért, mert teszem azt egy futam után kiposztol valami mémet saját magáról, hogy ez valami hihetetlen, és nyilván nem a magyar viszonylatokra gondolok, hanem a britre, az angolra, a külföldire, tök minden, minek nevezzük, de hogy valaki azért azt mondja, és azt írja, és nem egy ember, hogy azért, mert te kiposztolsz egy mémet, akkor te már nem úgy végzed a munkádat, és ha rosszul csinálsz valamit, akkor azért csinálod rosszul, mert te kiposztoltál egy mémet, ez a világ legnagyobb baromsága, már bocsánat.
Igen, főleg azért furcsa számomra, mert alapvetően Lando Norris pont azzal szerzett magának nagyon hamar nagy rajongótábort, hogy ilyen lazán és humorosan kezelte a dolgokat. És szerintem nagyon sokaknak pont ez volt a szimpatikus, pláne a fiatalabb generációnak, és hogy azt gondolni, hogy egyrészt nem gondolom, hogy bárhol is befolyásolná az ő versenyzését az, hogy kiposztol valamit az Instagramra, vagy sem. Másrésztről meg azt is tudni lehet, hogy azért Norris mögött is, mint sok más versenyző mögött azért áll egy stáb gyakorlatilag, és nem is biztos, hogy
most mindig.
Hát igen, eleinte most valóban eleinte magának nem csinálta. De hogy emiatt így betámadni, és gyakorlatilag, mikor mindenki mindig azért panaszkodik, hogy nincsen már karakterük a versenyzőknek úgy, mint régen, és nagyon egysíkúak, és idézőjelben egyformák, és mindenkiből csak ugyanannyit és ugyanazt lehet látni, és akkor ennek fejébe, aki megpróbál ilyen szempontból egy kicsit kilógni a többi közül, és őt meg betámadjuk ezzel, ez számomra teljesen érthetetlen. Főleg abban a tekintetben, hogy most bármelyikünk is az, hogy a munkahelyén mit csinál, azt hol befolyásolja az, hogy egyébként a privát szabad idejében meg viccet mond, vagy bármit. Tehát...
Igen, tehát az a probléma ezzel az egésszel, hogy sokszor mi emberek elhisszük azt, hogy azért, mert valakiből látunk valamit, akkor mindenhez is jók van. Pedig nincsen.
Igen.
Azért, mert egy, most akkor Lando Norrisnál vagyunk, Lando Norris kitesz egy olyat az Instagramra, hogy nem tudom én. Tehát nem abból áll az ő Instagramja, mint a többi versenyzőnek, hogy jó edzek, jó futok, jó beültem az autóba, most már ebből áll, mert ezt meg is mondta, hogy oké.
Igen, meg ugyanazokból a képekből és tartalmakból, amit egyébként egy cikkekben is látni lehet.
Így van, hanem ő megmutatja azt, hogy Carlos Sainz, hogy bowlingozik és egymásnak esnek, hogy akármi, és akkor jönnek azzal az emberek, hogy hát, de te biztos az én, te nem figyelsz oda munkára. Mi köze van a kettő? Tehát neki is van szabad ideje, neki is van szabad napja, neki is van szabadsága, amikor azt csinál, amit akar. És az emberek nem szólhattunk bele, és nem szólhattunk bele abba, hogy XY csinál.
Arról meg nem is beszélve, hogy Norris eddigi Forma 1-es pályafutása során egyrészt emlékeim szerint nagyon nem is hibázott, vagy legalábbis nagyon biztosan nem, és egyáltalán nem érheti szó a ház elejét szerintem a teljesítménye kapcsán. Sőt, talán a mezőny egyik legalázatosabb versenyzőjének gondolom, akiről közismert, hogy verseny után ott marad a csapattal pakolni, meg megköszöni nekik a mindent, amit csináltak, meg fánkot visz nekik, és minden egyéb. Tehát ha valaki, akkor ő szerintem nagyon is odafigyel arra, hogy mi a dolga, és hogyan kell bánni és viselkedni a csapat többi részével is. Tehát pont neki felhánytorgatni azt, hogy akkor ő biztos tojik az egészre, azt én nem tudom, hogy az milyen műsort nézett, aki azt így gondolja.
Sőt, azt is meg kell magyarázni, ha felteszi a kezét, és legyen az most Daniel Ricciardo, mert hát ugye abból jött az egész történet, hogy hát mert hogy gúnyorosan integet Ricciardónak, és ezt el is mondta a tweet csodásában, amit érdemes amúgy nézni, mert sok érdekes dolgot mond, hogy mindenkinek felteszi a kezét, aki a kékzászló miatt elmegy mellette is.
Gyakorlatilag megköszönni, ugyanúgy, mint mikor a közúton, igen, megköszönjük valakinek, igen, hogy kiengedett.
És hogy ez, a Sky Sports elkezdett azon izélni, hogy hát most akkor Ricardónak idézőjelesen beintett. És hogy a rajongók, és hogy Twitteren ebből mekkora botrány lett. Én tényleg még a Twitterrel van, majd én rájöttem, és hogy Lando Norrisnak ezt el kell magyarázni, hogy de haló, itt nem arról van szó, és ne csak azt vegyétek észre, hogy a Daniel Ricciardóval szemben én felteszem a kezem, hanem azt is, hogy a Nikita Mazepinnel szemben, a Mick Schumacherrel, vagy éppen aki most bekörözött és arra jár, mert megköszönöm neki azt, hogy elment az útból, és úgymond a saját tempóját és mindenét nyilván meg kell tennie. Tegyük hozzá, meg kell tennie, mert ha nem, akkor kapja büntetést, lásd neki Mazepin, de ő megköszöni. És hogy ezt meg kell magyarázni a mai világban, hogy fölteszem a kezem valamit, így.
Igen, és ha az az adott versenyző nem sértődik meg rajta, akinek ez szólt, akkor bárki más hogy jön ahhoz, hogy számon kérje rajta, tehát.
Én, tehát a másik meg az, hogy az integetés és a felteszem a kezem között azért van különbség.
De még ha integetne is, tehát
nem, hogy Lando mindenkinek integet.
Igen, és nem rossz szándékból teszik.
Nem, meglátja Verstappent, hello.
Tehát igen, igen.
Nem értem. De az a probléma ezzel az egész Lando Norris jelenséggel, hogy ő berobbant a Forma 1-ben, nagyon új volt, és mindenkinek nagyon tetszett. Ez az egész, amit ő magával hozott pluszként. És most jelenleg ott tartunk, és itt mondom, tényleg mindig a Twitterre van a baj, hogy olyan dolgokat, tehát emberek feltételeznek, kitalálnak, és ezt ő is mondta, hogy olyanokat találtak ki gyerekek, hogy csak nézek, hogy nem értem. Tehát az, hogy ő egy közvetítésben, egy Twitch adásban mit mond el, és mit nem, és ezt olyan szinten felfújjuk, mert hogy ilyen eset is volt, amiről mi ugyan nem beszéltünk, mert azért ilyen szempontból mi sem megyünk bele a versenyzők életébe, de hogy akkor a botrány kerekedik abból, hogy valakire azt mondja, hogy itt, tehát hogy az, könyörgöm, én is mondom, és akkor mi történik, meg XY is mondja.
Hát meg ki nem, tehát azért, igen, ha az interneten körülnézünk, azért hát nem, az internet nem annak a terepe, ahol mindenki szótári szinten beszél és kommunikál és ír, tehát azért bőven van mibe belekötni mindenkinél, ha akarnánk, de miért? Tehát...
Miért? Tényleg, és az, hogy Lando Norris azt mondja, hogy figyelj, én letörlöm a Twittert, mert az senkinek nem kell. És most már az Instagramját is állítólag letörölte, és nem ő posztol, hanem van erre egy külön embere.
Igen, látszik is rajta, igen, egyébként, hogy az igen, ő kiváltabb jellegű posztok eltettek. Igen,
túl szofisztikált. Nem tudom, én valahol ezt sajnálom, mert ő tényleg azért pluszt adott bele, és igen, mi is nagyon jókat röptünk a szerkesztőségbe, ezt ennyit el lehet hárulni, hogy Lando posztoknál visítottunk, de hogy ezt miért?
Igen, tehát mondom, nekem az nem tetszik ebből a szempontból, hogy mindannyian azt, szerintem a közönség 90%-a abban egyetért, és már mindenkinek elhangzott legalább egyszer a szájából, hogy hú, bezzeg a régiek, milyen, mennyivel nagyobb karakterek voltak, és stb. És erre, aki meg mondjuk most is próbálna karakter lenni, azt megdobáljuk, érted? Most akkor döntsük el, hogy mit akarunk.
Pontosan, tehát nem egyszerűen, tehát az egyik szavunk, ahogy ütjük, úgy van a másikat. Tehát ha akarunk karaktereket a formányban, de valaki egy picit is kilóg, és itt most vegyük ide az élői szemületet, és azonnal szorunk rá mindent, amit csak lehet, és próbáljuk ellehetetleníteni. És tehát, vagyis mondjam, a közösségi médiának van jó és rossz hatása, és mindenki, tehát attól függ az egész, hogy mire használod. De ha valakinek a közösségi médiás platformján a bejegyzései abból áll, hogy nem dolgozol, nem jól csinálod, miért csinálod ezt, miért csinálod azt, miért? Tehát miért kell leülni, és egy cikk alá, vagy akár Lando Norris posztja alá leírni, hogy hát szerintem szarul.
Hát alapvetően szerintem mindenki magából indul ki alapvetően, tehát azért tud ilyet feltételezni, mert saját magából is kinézi. Ugyanakkor tényleg biztos, hogy mérhetetlenül frusztráló tud lenni, hogyha az ember bármit mond, bármit csinál, bármit posztol, és a teljesen irreleváns módon jönnek a mindenféle fricskázó mondatok. Megértem Norris döntését, bár sajnálom, de ez van.
Igen. Ezek együtt élni. Amit teremtünk, azon élünk együtt.
Ezt szerintem csodálatos végszóval.
Köszönjük szépen, hogy meghallgattatok minket. Tegyétek meg ezt a jó szokásatokat többször is, és olvassátok a cikkeinket, kövessetek minket Facebookon, Instagramon, Twitteren, Pinteresten, moj.hu-n, nem tudom még hol, az utcán ne. Nyomjátok
mindenhol
meg a... mindenhol is. Nyomjátok meg a csengőket, hogy ne maradjatok le a posztjainkról, és a következő adásban találkozunk.
Sziasztok!
Sziasztok!